és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Tegyük meg Isten tiszteletünket a 149-es számú énekkel. 149-es számú ének így kezdődik. Itt jövevény vagyok, hazám a menny, ne tölts sivárkomok, hazám a menny. Zarándok utamon, bú, baj, lépten nyomon, ott fönn van otthonom, hazám a menny. 149-es számú énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. És sokaknak volt barátnője, barátja, pót anyukája, vagy választott anyukája, ügyintézője, és így a gyülekezet is nagy szeretettel gondol őre. Most pénteken búcsúztunk el tőle a Miskolci Evangélikus temetőben. A gyászoló barátok, rokonok, testvérek, férje és gyermekei búcsúztatták őt. Arról az igéről beszéltem, amely János evangéliumában található, amikor Márta, Mária testvére Lázár megbetegszik, és üzennek Jézusért, hogy jöjjön és gyógyítsa meg. De Jézus arról gondolkodik, azt ő üzeni, hogy ráérünk, még nem kell sietni, és amikor hírét veszi, hogy meghalt Lázár, akkor elindul a sír felé, és panaszt fogalmaz meg mind a két testvér. Uram, ha itt lettél volna, meggyógyult volna az én testvérem. Jézus pedig arról beszél nekik, hogyha hisztek, meglátjátok az Isten dicsőségét. És aztán elszomorodik, sírva fakad a gyász fölött, oda megy a sírhoz, és fennszóval kiállt, Lázár jöjj ki, és voltak éppen erről az egy mondatról beszéltem, Lázár jöjj ki, és ezzel próbáltam búcsúzni, vigasztalni Ibolyától, illetve vigasztalni a családot. Ha egy pici nekrológot kellene mondanunk, akkor álljad itt Ibolyának az élete. 49-ben született Miskolcon, és 2018. január 1-én 68-69. Évében ment el. Egy szegény, dolgos családban született, 4 testvére volt, nagy lényen voltak helyesebben testvérek, édesapja volánnál dolgozott, édesanyja otthon háztartásbeli volt, de mindig az ő családjukat körbevette, vagy a családjuk mottója lehetett az, hogy dolgozni kell ahhoz, hogy az ember boldogulni tudjon az életben, és talán Ibolyának is ez volt a mottója és gondolata, hogy dolgozni kell, hogy az ember 5-ről a 6-ra juthasson. A Herman Otto gimnáziumban érettségizett, majd férjhez ment egész korán, érettségi után, és 69-ben már megszületett Andrea, majdnem ebben az évben, egy picivel korábban született a legfiatalabb testvére Zsolt Ibolyának, úgyhogy a kétszeres öröm volt abban az évben. Született egy fiú testvér, ott nem mondtam el a temetésen, de ebben a szűkebb körben elmondhatom, hogy Ibolya mindenáron lányt várt, és nem lány lett, hanem fiú. És ezért azt mondta, hogy ha csak egy fiú, akkor legyen Zsolt a neve, és aztán Andrea pedig azért lett Andrea, mert biztos ez tetszett Ibolyának. Folyamatosan képezte magát, és esti vagy levelezőn elvégezte az egyetemet a MÁV-nál, a Tiszaújvári pályaudvárnál helyezkedett el, és ott lett aztán a gazdasági osztályon csoportvezető, és 10 évvel később, Andrea a születése után 10 évvel később, bocsánat, nem is 10, csak 4 évvel később született meg Tamás, akit már Ibolya és Andrea együtt vártak, és nagy örömmel tervezgették, hogy mi lesz a kisfiúval, és hogyan fogják őt nevelni. Andrea elmondása szerint, amikor Ibolya, ezt sem mondtam a terveit, elmondhatom, tanította őt különböző versekre, akkor Tamás mindig hamarabb tanulta meg a verseket, mint Andrea, jól fogott az agya, és hát együtt nagy-nagy szeretetben éltek ők, és nagy-nagy békességben egymást támogatva. Nem volt könnyű élete Ibolyának, 2005-ben elveszítette testvérét Lászlót, és innentől kezdve szinte ő volt a gondozója a testvérének, a gyerekeinek. Ugyanebben az évben meghalt az édesanyja, és 2013-ban a Schmidt nagypapa. Mindig fölmerülhetett, beszéltem erről a kérdés, hogyha itt lett volna Jézus, ha jelen lett volna, ha meghallgatja a mi kérésünket, akkor mindez nem történik meg, és szüntelenül arra gondolhatunk, hogyha Jézus nincs jelen, és nem hallgatja meg az mi imádságunkat, vagy nem abban a formában hallgatja meg a mi imádságunkat, mint ahogyan mi ezt elvárjuk, akkor mindig gyász a vége, vagy mindig szomorúság a vége. És erről beszéltem, hogy ezekben a helyzetekben Jézus mindig azt mondja, hogy nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. 2016-ban tudta meg Ibolya, hogy beteg, és elég komoly probléma az, ami az ő testében, szervezetében jelen van, de végig bizakodó volt, és mindig arra gondolt, hogy Jézus gyógyító keze meg fogja őt is gyógyítani, hiszen tele volt még tervekkel, ezt nem is mondtam Andreának, hogy még velem beszélgetett, hogy most fel fog javulni és visszajön dolgozni. Ibolya arról volt híres, ezt itt is ilyen szűkebb körben elmondhatom, hogy addig nem tette ki a lábát egy hivatalból, míg az ügy el nem volt intézve. Tudok egy olyan ügyről is, hogy ott toporzékolt a hivatalba, és azt mondta, hogy ő nem mer visszamenni a főnökéhez, mert ha a főnökének azzal megy vissza, hogy nem intézte az ügyet, akkor az haragudni fog, és addig ott ült, amíg az ügy el nem lett intézve. Hát ez volt ő, aki mindig másoknak, családjának, magának kevésbé, de mindig ügyeket intézett, és mindenki segíteni szeretett volna. Nagyon nagy vágya volt, hogy legyen unokája, és fiának sokáig nem született gyermeke, de 2017-ben eljött annak az ideje, hogy kezébe foghatta az unokáját, és szeptemberben pedig kimondta a nevét, hogy Ibi, mindenki így hívta, és hát ezek olyan dolgok, amelyekre lehet azt mondani, hogy persze ez az életnek a rendje. Én pedig azt gondolom, amit ott mondtam is a temetésen, nem mondtam én neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét, ami nem egészen úgy jön el a mi életünkben, ahogyan ezt mi képzeljük. Más öröm is, más dicsőség is, Isten dicsősége is tetten érhető volt a családban, hiszen Andrea 25 év együttélés után úgy döntött a párjával, hogy összeházasodnak, mert a párja megfért, és arra gondolt, hogy nem jól van az, hogy nincsen szentesítve ez a kapcsolat, és hát rávette Andreát, hogy menjenek együtt gyülekezetbe, ott Andrea is megtért, és így Ibolyát az az öröm érhette, hogy házasságot kötöttek, még a polgári esküvőn ott volt. Andreának pedig az volt a leánykori álma, vagy gyerekkori álma, hogy neki karácsonykor legyen az esküvője, és karácsonykor, december 23-án fogadtak így utólag, vagy előre, és visszamenőleg, és örök hűséget egymásnak, kérve Isten áldását az ő kapcsolatukra. Nem lehetett már ott ezen Ibolya, mert nem lett, vagy nem volt javulás az ő testében, vagy nem is lehet talán ezt így mondani, mert hisz bizonyos értelemben javulás volt az testében, de egy másik fertőzés pedig le verte a lábáról a legyengült szervezetet. December 29-én lett rosszul, és be kellett vinni a kórházba. André ott volt végig az ágyánál, és fogta a kezét. Január 1-én, 11:30-kor megállt Jézus az ágya mellett, és ezt mondta Idaiának, hogy maradjunk az igéhez hűek, fennszóval kiáltott, Ibolya, jöjj ki. Ha hiszel, megláthatod az Isten dicsőségét, és nem abban az értelemben, ahogy te gondolod, vagy ahogy mi gondoljuk, de egyben biztosak lehetünk, hogy Isten dicsősége ott van a Ibolya családjában, ott van az ő elment életében. Talán nem haragszik meg, Andrea, ha elmondom azt is, hogy nagy hálával gondol arra, hogy végigfoghatta a kezét Ibolyának, aki meghallotta Jézus hívását, jött valahonnan, és átment valahová, és ahogy ott is megemlékeztem erről, ha Ibolya most beszélhetne, azt üzenné a családnak, mindazoknak, akik még vannak valahol, ahonnan ki kellene jönni, hogy gyertek ki, nem a halál az Isten, nem ezzel fejeződik be az élet, hanem ezzel kezdődik. Hagy kívánjam mindannyiunknak, hogy jöjjünk ki abból az életből, ami nem Istennel jár, legyen az emléke áldott. Az énekkor szolgálata fog következni. Thank you. Hallgassátok meg Mózes második könyvének harmadik részéből az első 15 versszakot, majd pedig imádságra készülve a 69-es számú ének első versszakát fogjuk fennállva énekelni. Mózes második könyvének harmadik részéből így szól az Isten szent igéje. Mózes pedig őrizte az ő apának, Jetrónak, Midián papjának juhait, és hajtotta a juhokat a pusztán túl, és jutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelent neki az Úr angyala, tűznek lágjába egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy íme a csipkebokor ég, de a csipkebokor meg nem emésztetett. És mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? S látta az Úr, hogy odament megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokorból, és mondta, Mózes, Mózes, ez pedig mondta, én hol vagyok. És mondta, ne jöjj ide közel, old le a sarudat lábadról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejtette az ő arcát, mert félt az Istenre tekinteni. Az Úr pedig mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatói miatt való kiáltásukat, sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arra a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, kitteusok, emoreusok, perizeusok, hibveusok és jebuzeusok lakóhelyére. Mivel hát íme feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amelyel nyomorgatják őket az egyiptombeliek, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Mózes pedig mondta az Istennek, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból. És felelt, én veled leszek, és az lesz a jel, hogy én küldelek téged, hogy mikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek. Mózes pedig mondta az Istennek, íme én elmegyek az Izrael fiaihoz, és azt mondom neki, a ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok. És azt mondják majd nekem, mi a neve? Mondjak neki. És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondva, így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. És ismét mondta Isten Mózesnek, így szólj az Izrael fiaihoz, az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. A 69-es ének első versét énekeljük fennállva imádságra.
Thank you.
édesatyánk, olyan nagyszerű tudni, hogy nem egy olyan Isten vagy te, akinek nincs üzenni valója az emberiséghez, benne hozzánk, akik ma itt vagyunk, hanem te a vagyok Isten vagy, aki létezik, aki nem egy halott bálvány, hanem akinek gondolatai, érzései vannak, aki az elődeink Istene is volt, akárhány ezer év telt el, te mindig ugyanaz az Isten vagy, nincs benned változás, vagy változásnak árnyéka. Örökkévaló Isten, amikor te elhívsz bennünket, hogy képviseljük téged, olyan sokszor fölmerül bennünk, hogy alkalmatlanok vagyunk mindarra, amire elhívsz, amire küldeni akarsz, amire bennünket használni akarsz, amit rajtunk keresztül akarsz mondani a környezetünknek, de lehet bízni a te nevedben, az élő, egyedül igaz Istenben. Áldj meg bennünket, hagyj tapasztalhassuk meg azt, hogy te halálunkban, életünkben, munkánkban, mindenünkben ott vagy, és része akarsz lenni a mi életünknek. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. A 123-as ének első verszakát énekeljük el. A 123-as ének első verszaka így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki hittel, ó, kérni taníts. A 123-as ének első versét. Péter apostolnak közönséges első leveléből az első rész 10. verszakkal kezdődés 12. verszakkal befejeződő szakaszát fogom felolvasni, ezt ülve hallgassátok meg. Péter apostolnak közönséges első leveléből első rész 10. verszak a kezdődés 12. verszaka befejeződő szakasza így szól, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántuk való kegyelem felől jövendőltek. Nyomozódtak, hogy mely vagy milyen időre jelentette azt ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot, az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Eddig Isten szent igéje. Nem egy könnyű szakasz áll előttünk, és nem is olyan könnyű érteni, hogy mit is gondol, itt Péter, maradjunk az egyszerűség kedvéért Péternél, hiszen a múlt alkalommal már
eleget beszéltem arról, hogy hogyan is látják Péter szerzőségét a Biblia kutatók, de maradjunk az egyszerűség kedvéért. Az üdvösség kérdéséről van, afelől, amely felől nyomozódtak, nyomoztak a próféták, akik Krisztus előtt születtek és Krisztus előtt munkálkodtak, és akik az irántuk való kegyelem felől jövendőltek. Azon gondolkoztam, hogy hogyan is tudnám én ezt az elég nehezen érthető szakaszt emészhetővé tenni. Persze lehet, hogy csak én gondolom, hogy ez kicsit érthetetlen, és mindenki, aki itt ül, az pontosan érti, hogy miről van szó. De mégis, amit végig gondoltam, azt azért hagyj mondjam el nektek, hiszen talán így egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, amit én gondolok erről, és talán ahhoz is, amit Péter mondani akar azoknak, akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak. Mózes könyvében található egy nagyon érdekes szakasz, amikor is Isten megharagszik a népre, Mózes pedig rá akarja venni az Urat, hogy jöjjön az Úr arca velük, mert egyébként értelmetlen a Krisztussal, az Istennel való közösség. És azt mondja ott az Úr, hogy szent, szent, szent az Úrnak neve, elrejti Mózes, erre biztos mindenkinek emlékszik, és elmondja azt, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és elítélem azt, akit elítélek, és ezt mindig úgy értelmeztük, vagy értelmezték általában az emberek, hogy Isten egy autoriter figura, aki ha kell, akkor lesújt és elítél mindenkit, majd az ő kénye kedve fogja eldönteni azt, hogy ki az, aki üdvözül. De meg lehetne fordítani ezt a kérdést. És lehetne azon gondolkozni, hogy Isten nem ezt akarta mondani, hanem azt, hogy ebbe a kérdésbe, hogy ő kinek kegyelmez és kinek nem, nem engedi, hogy bárki is beleszóljon. És most a ige szakasz utolsó gondolata felől fogok visszafelé haladni. Angyalok próbálnak ebbe betekinteni, és nem tudnak. Azok, akik ott élnek vele, akikre szoktunk irigykedni, és azt gondolnánk, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, hogyha valami angyal jönne közel, akik próbálnak a kegyelembe betekinteni, mi történik ott, mi történik, amikor valakit a kegyelem megváltoztat, mi történik, amikor az emberhez lehajol az Isten irgalma és kegyelme, és megváltoztatja az életét. Kegyelmezek annak, akinek akarok. Nincs között hozzá. Te gyere, és kövess engem, mondja Péternek egy másik összefüggésben. Azaz, ha a kegyelmet próbálnám analizálni, és a kegyelemhez próbálnék közelíteni, akkor ez nem egy teremtett dolog, a kegyelem, hanem öröktől fogva van. Nem egy olyan dolog, amit a teremtésben együtt az emberiséggel előhozott az örökkévaló Isten, hanem öröktől fogva van. Isten egyedülálló tulajdonsága és egyedülálló akarata, akinek akar, és ha ő akar annak kegyelmezni, akiről mi kiállítjuk a bizonyítványt, hogy ő pokolra megy, mi közünk hozzá, ha az irgalmas Isten kegyelmezni akar. Nekem most ebben az összefüggésben vált érdekessé ez az ige. Isten ezt a kérdést a saját hatáskörébe vonja. Tudjuk azt is, hogy majd az ítéletet egészen a fiúnak adja, és megvan annak is a maga értelme, hogy miért is van ez így, de mindig a kegyelem, ha kegyelemről beszélünk, úgy van ez pontosan ott azon a helyen, ahol ez le van írva, hogy könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akin kegyelmezek. Így még közelebb visz bennünket ehhez a kérdéshez. A kegyelem vagy könyörület ebben az összefüggésben mindig Isten felől jövő üzenet. Talán említettem már, biztos valamelyik prédikációmba példaként hozhattam, ne haragudjatok, ha ismételten ehhez a példához nyúlok, de a szöveg miatt muszáj vagyok, nem jut eszembe jobb példa. Jungnál olvastam egyszer az ő egyik könyvének a bevezetőjében, hogy egy rabbitól megkérdezik, hogy rabbi, miért nincsen csoda mostanában? És azt mondja a rabbi, hogy azért fiam, mert elfelejtettünk mélyre hajolni. A kegyelem, az irgalom, az lehajlást jelent, mélyre hajlást. Miért ne dönthetne úgy az örökkévaló Isten, ahogy a rend, ahogy a törvényszerűségek ezt kívánnák? Valaki bűnös halállal lakozik, hiszen ő mondta, amelyik pillanatban elbuksz, akkor meghalsz. Mondta az Úristen, megteszem, hogy az én dicsőségem a te arcod előtt megy. És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akin kegyelmezek. Én magam erről az igéről legalább rövid szolgálati időm alatt vagy 10-szer prédikáltam, de sohasem prédikáltam úgy, ahogy most izgalmassá válik. Mi is az Úr dicsősége? Ugye ismerjük a történetet, olyan nagy fényességet lát Mózes, és abba a tisztaságba, abba a csodába egyszerűen belerendül, hogy onnantól kezdve az ő arca szüntelenül sugároz valami olyan dicsőséget és olyan fényt, amit nem bírnak a kortársai nézni. Lepellel kell járni Mózesnek. Mit értett meg ott Mózes a hegyen? Kegyelmez, akin kegyelmez. Könyörül, akin könyörül. Hát ebbe bele lehet golyózni, bocsánat, hogy ennek semmi törvényszerűsége nincs. Mi az Úr dicsősége? Hát ha most maradnék ennél az igénél, nem más, mint ez. Mi a hívő élet dicsősége? Hogy valamit eltanulsz az örökkévaló Istentől, hogy lehetsz kegyelmes, lehetsz könyörületes. Hogy nem szabályszerűségekben kell élned, és nem azt kell mondani, hogy ha ezt és ezt csinálod, kárhozat a vége, bár tudom, hogy az embernek el kell mondani azt is, hogy ha nem jó úton jár valaki, és rosszul közlekedik az Isten országába, de vajon azzal a fénnyel mondja mindezt el, amely fénnyel találkozott Mózes ott a hegyen? Nem az az izgalmas abban, hogy ő Istennel találkozott, és hogy valami csodás dolgot láthatott, mint ahogy manapság annyi prédikációt hall arról az ember, hogy hogyan lehet az életből átlépni azt a bizonyos küszöböt, ami annyira izgatja a mi fantáziánkat, hanem az a fény, amit annyira szeretnénk meglátni, az talán ebben fogható meg. Könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akin kegyelmezek. Isten kompetenciája. Ó, nem izgalmas perspektíva ez? Nem kell nekem ezzel törődni. Nem ez az én dolgom ezen a világon, hanem az én dolgom az, hogy a bűnbe veszett ember számára valami fényességet vigyek. Beszéljek arról a szeretetről, amiben angyalok megpróbálnak bepillantani, és nem tudnak, nem értik az egészet hozzánk hasonlóan. Nem fogják fel, hogy lehet az, hogy ebben a kérdésben semmi logika nincs. Olvastam valahol, és ide kívánkozik, hogy egy lelkész a gazdag ifjúról prédikált, és azt ecsetelte, azt a részt, amikor Jézus visszakérdez, mert így köszön neki a gazdag ifjú, jó mester, megkérdezi tőle a mester, miért mondasz engem jónak? Hogy kérdezzem meg én? Nagyon tetszett ebben a gondolatsorban, amit vel foglalkoztam egyszer. Hogy kérdezzem meg én, hogy amikor a jó Istenről beszélsz, miért jó az Isten? Vagy hogyha maradnánk ennél a példánál, hogy kegyelmes vagy könyörületes, miért kegyelmes az Isten? Vagy kegyelmes Istenről beszélek, mit értek az alatt? Mit mond ez neked, nekem, hogy jó Isten, kegyelmes Isten? Azt gondolom én, egyetértve azzal, aki ezzel foglalkozott, nagyon tetszett nekem, hogy egy babonás közeledés van Istenhez. Isten jó, akkor ezt most kimondtam, vagy kegyelmes, akkor tudja a dolgát az örökkéfalú, az öreg ott fönn, tudja, mindennel tisztában van, és akkor ezzel ki van pipálva ez a dolog. De ha most meg kellene fogalmaznod, egy dolgozatot kellene írni abból, hogy kegyelmes, könyörületes, jó. Miről tudnál írni? Mi lenne az, ami a te számodra és a mi számunkra is izgalmas lehet? Van a mi nyelvünkben, a kegyelemmel kapcsolatban egy nagyon érdekes szó, ez a kegyelem kenyér. Nem kegyelem kenyér az, amit Isten ad. Nem az, hogy odalöki, mint a kutyának a kegyelmet, gyorsan fölfalja azt a darab élelmet, és közben ugyanolyan láncon van. Hanem, ha megérted azt, amit Isten itt gondol, akkor ugyanolyan fény lesz az arcodon, mint Mózesnek. Akkor valahogy olyan kisugárzásod lesz, amivel nem tudnak mit kezdeni a környezetedben, de ez nem a kegyelem kenyér. Lehajlok a nyomorulthoz, és osztom az észt, hogy kellene megváltoztatni az életét. Nem ez a fény, ami Mózes arcán tündött. Ez nem az, amiben az angyalok megpróbálnak betekinteni, és nem tudnak. Nyomozták, keresték, kutatták. Hol lesz az, amikor az örökkévaló Isten nyilvánvalóvá teszi ezt? Hogy ő jó, és hogy ő kegyelmes. Mi lesz ennek a kézzelfoghatósága? A Krisztusnak ő bennük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségéről. Ábrahám látta az én napomat, és örült, mondta Krisztus. Jób látta Krisztus napját, és örült. És hogyan lehet Jób esetében a kegyelmes Istenről beszélni, ez hosszú lenne. És vitázhatnánk is holnap reggelig biztos. De egyben egyről meg vagyok győződve, hogy ezek a személyek mind-mind találkoztak Krisztussal. Megértették, hogy miről szól Istennek kimondhatatlan tulajdonsága, a kegyelemre való készség, az irgalomra való készség, amely legutoljára Krisztusban lett valósággá. Nem tud más tenni Isten. Aki látta őt, látta az Atyát, aki közel kerül hozzá, közel kerül Istenhez. Aki szereti az örökké való Istent, szereti Krisztust, szereti a Szent Lelket, nem lehet kijátszani egyiket a másik ellen, másikat az egyik ellen. Ó, érted már? Könyörül, akin könyörülés kegyelmez, akinek kegyelmez. Amen. A bekezdett ének, 123-as ének második verszakát énekeljük el. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.